A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai vasárnapi istentiszteleten. A próféta arra hív bennünket, hogy keressük az Istent, és hívjuk segítségül az ő szent nevét. Ézsaiás próféta 55. fejezetét olvasom, a 6. verstől a 12. terjedő versig a következő ige szakaszt. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb utaim a ti utaitoknál. És gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. Amen. Isten tegye szívünkben áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Úrunk, Atyánk a Jézus Krisztusban, hogy a próféta szavával mi is kereshetünk téged. Mi is segítségül hívhatjuk a te nevedet. Urunk, segíts meg, és engedd meg, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is megérkezzünk hozzád, megismerjük a te gondolataidat, megismerjük a te utaidat. Hiszen a mi gondolataink olyan sokszor homályosak, olyan sokszor az elkeseredésbe, a reménytelenségbe vezetnek bennünket, és a mi utaink olyan gyakran a téveigés útjai, a zsák utcák, a kilátástalanság útjai. De köszönjük, hogy most a te gondolataidat akarod felénk szólni, és a te utaidra akarod a mi lépéseinket terelni. Köszönjük Istenünk az ígét, amelyet elkészítettél számunkra, amely olyan, mint az eső, amely lehull a földre és megöntözi azt, amely olyan, mint a hó, amely lehull és nedvességet ad. Hadd legyen most a te szent ígéd ilyen a mi számunkra is. Öntözze a szívünket, az életünket, és add, hogy ne térjen hozzád vissza üresen, hanem elvégezze mindazt, amiért elküldöd. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve testvéreim, énekeljük a 164. számú dicséretünket, mindhárom versét. A 164. számú dicséretünk így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Istennek igéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található Lukács evangéliuma 8. fejezetében, a 4.-től a 8.-ig terjedő versekben eképpen. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Kedves testvéreim, 10 év után ismét megszámláltatunk. Hamarosan országszerte kezdetét veszi a népszámlálás. Kitöltjük a kérdőíveket, és válaszolunk a kérdésekre. És a kérdőív kitöltése közben lényegében állást foglalunk. Megvalljuk, hogy hová tartozunk. Hogy kihez vagy kikhez csatlakozunk. Melyik az a nyelv, amelyen édesanyánk tanított bennünket, és amelynek a segítségével először megismertük és megértettük a körülöttünk lévő világot, melyik az a közösség, amelybe beleszülettünk, vagy amelyikhez tartozónak érezzük magunkat, amihez eleink, felmenőink minden megpróbáltatás és hátráltatás ellenére is olyan hűségesen ragaszkodtak, vagy melyik az a felekezet, az a vallási közösség, amelynek a hitvallása, a zsoltárai, dicséretei, temploma, imádságai a miénk, amit jól ismerünk. Igen, testvéreim, megszámláltatunk, és lényegében véve a népszámlálás kapcsán mi is állást foglalunk, hogy kihez csatlakozunk. Adjon Isten számunkra bölcsességet és elkötelezettséget ebben a megszámláltatásban. Kihez csatlakozunk? Lényegében ez a mai ige is azzal kezdődik a felolvasott ige szakaszból, hogy sokan csatlakoztak Jézushoz. Városról városra csatlakoztak hozzá. És ha elolvasnánk azt a néhány verset, amely a felolvasott ige szakaszt megelőzi, akkor azt látnánk, hogy ott voltak Jézussal a tanítványai, ott voltak Jézussal a szolgáló asszonyok, lényegében azok, akiket betegségeikből meggyógyított, és akiket a gonosz lelkektől megszabadított, és ott voltak a városról városra Jézushoz csatlakozók is. Így mondja ezt az ige, hogy sokan csatlakoztak Jézushoz. És milyen jó lenne, ha ma is elmondhatnánk ezt. Ha most is a ránk következő népszámlálás alkalmával elmondhatnánk ezt, hogy sokan csatlakoztak Jézushoz. Mert amikor beírjuk, hogy melyik felekezethez tartozunk, akkor lényegében azt írjuk be, arról vallunk szint, hogy Jézushoz tartozunk. Ebben a világban Jézus a mi Urunk. És akinek Jézus az Ura, aki Jézus Krisztushoz tartozik, azt ő vezeti, és azt ő tanítja. Ebben a mai ige szakaszban is, amit nagyon jól ismerünk, hiszen az egyik legismertebb példázatot olvastam fel, két irányba fordítja a tekintetünket Jézus. Az egyik befelé, önmagunk felé fordítja a tekintetünket, és önvizsgálatra indít. Lényegében azt is mondhatnánk, az egyik irány abba az irányba vezet bennünket, ahol megismerhetjük, hogy mi az oka annak, hogy fogyunk. Mi a fogyásnak, a létszám apadásnak az oka. A másik irány viszont fölfelé emeli a tekintetünket, az Isten felé, amely reménységre ad okot. Úgy is mondhatnánk, milyen reménységünk van, hogy mégis növekedni fogunk, hogy mégis megtartatunk. Nézzük hát, mit mond Jézus, amikor magunk felé fordítatja a figyelmünket, és önvizsgálatra tanít bennünket. Jól ismerjük ezt a példázatot. De ez a példázat lényegében sikertelenség sorozatával kezdődik. A magvető kimegy vetni, kezébe veszi azt a magot, amelyet talán az előző év terméséből gyűjtött össze, és szórja. Némelyik maga az út félre esik, de jönnek a madarak, és felkapkodják. Némelyik mag a sziklás talajra esik, ahol nem tud igazán meggyökerezni, nem tud termést hozni, mert nem kap nedvességet, ezért elszárad. És némelyik mag, mondja Jézus, a tövisek közé hull, amelyik ugyan kihajt, de a tövisek is kihajtanak. És azok gyorsabban nőnek, és ezért elfojtják ezt a kihajtó, szárba szökkenő magot. Sikertelenségek sorozata. Hiába való fáradtság. Nincs termés, nincs gyümölcs. És Jézus ebben a példázatában elmondja, hogy ennek három oka lehet. Először az, hogy jönnek a madarak. Másodszor az, hogy sziklás földbe hullott a mag. És harmadszor az, hogy tövisek közé esett a mag. Mit jelentenek a madarak? Magyarázza Jézus ezt a példázatot, és azt mondja, hogy a madarak lényegében az ördög, az ellenség, amely kikapkodja a magot az ember szívéből. Hogy ne maradjon meg semmi. Ne maradjon semmi abból, ami az igéhez kapcsolódik. Semmi formája. És ha megnézzük, ma is látjuk azt, hogy vannak szándékok, hogy eltüntessük mindazt, ami a kereszténységhez kapcsolódik. Vannak, akiket zavar a keresztény jelkép nyilvános téren. Kereszt, kehely. Vannak, akik szóvá teszik, ha köztéren karácsonykor feldíszítik a fát. És vannak, akiket a Biblia is zavar. Lényegében véve egy korábbi emlékünk is eszünkbe juthat. Volt idő, amikor a határon nem lehetett behozni a keresztény irodalmat. Vagy betiltották a Bibliát, a Bibliának az áthozatolát, átvitelét a határon túlra. Mert zavarta őket az Isten igéje. De hát az ellenségnek ez a célja. Kikapkodni, felvenni, ne maradjon ott. És amikor nem jut eszünkbe a Szentírást levenni a polcról, vagy kinyitni, hogy olvassuk, akkor lényegében az ellenség munkálkodik. Jól ismerjük ezt a szólást. Ír magja sem maradt. Arra szoktuk mondani, amikor valaminek a nyoma sem marad. És az ellenségnek az a célja, hogy a keresztény értékeknek és az igének nyoma sem maradjon. Ír magja sem maradjon. És milyen szomorú látni azt, hogy valahol, ahol hallatszott az ige, ahol a keresztény értékek jelen voltak, most már ennek nyoma sincs. Önvizsgálatra hív bennünket Jézus, vajon hogy munkálkodik a mi életünkben az ellenség? Aztán ott van a következő ok, ami miatt nem gyökerezhet meg a mag, és nem teremhet gyümölcsöt. Ez pedig a szikla, a sziklás talaj. Egy régi zsidó történet szerint két angyal kapott két zsákot, mind a két zsák tele volt sziklával. Az egyik angyal elment és kiöntötte ezt a zsákot, a sziklával teli zsákot a föld minden országára. A másik angyal elment és kiöntötte ezt a sziklával teli zsákot Izraelre, vagy másképpen Palesztina vidékére. És valóban, aki ismeri, jól ismeri a Palesztina vidékét, Izrael vidékét, jól tudja, hogy nagyon sok a sziklás terület, és nagyon kevés a termőföld. Így fordulhatott elő, hogy a magvető által vetett mag sziklás talajra is hullott. És a sziklás talajon nem kapott nedvességet, és elhalt. Jerémiás prófétánál olvassuk, hogy az a férfi, aki emberekben bízik, aki a saját erejébe veti a bizadalmát, és elfordul az Istentől, az olyan, mint aki a kövek között tengődik. A pusztában, a szikes, lakatlan földön lakik. És aki az Úrba veti a bizodalmát, az pedig olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Lényegében a szikla azt jelenti, hogy az ember magában bízik, és a másik emberben bízik, és nem az Istenben. A sziklás talaj azt jelenti, hogy hiányzik az Istenbe vetett bizalom. És ahol nincs Istenbe vetett bizalom, csak emberbe vetett és önmagunkba vetett bizalom, ott az emberbe vetett bizalom csalódássá változik, az önmagunkba vetett bizalom pedig kétségbeesésé. Tartsunk önvizsgálatot. Vajon nem sziklás talajhoz hasonlít a mi életünk is? És a harmadik oka annak, hogy nincs gyümölcstermés, az pedig a tövises talaj, a tövisekkel teli talaj. Lényegében, amikor Jézus ezt magyarázza, három dolgot is megemlít, ami a tövissel jelképezi, amit a tövissel jelképez. Az egyik az élet gondjai, a másik a gazdagság, a harmadik pedig az élvezetek. Ezek akadályai lehetnek annak, és akadályai is annak, hogy a mag szárba szökkenjen és termést hozzon. Mert a gondok elfojtják, a gazdagság elfojtja, az élvezetek elfojtják. És valóban így van. Nem azt mondja az ige, hogy nincsenek, és van olyan, hogy nincsenek gondok. Mert minden ember életében vannak gondok. Nem kell keresni, jönnek. De ha a gondok eluralják az ember életét, és nincs ott az ige, és nem halljuk azt Péter apostoltól, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok, vagy nem halljuk a zsoltárok szavát, minden terheteket ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok, akkor a gondok sokasága valóban megfojtja az igét. És ha a gazdagság van az első helyen, annak a hajszolása, akkor lényegében mi mást más Istent szolgálunk. A gazdagság görögül így hangzik, Pluton. És ebből a szavából származik a Plutó név. A gazdagság istene a rómaiaknál. Aki a gazdagságot hajszolja, az Plutót tartja Istennek, és nem Jézust. Pedig nem a gazdagságban van a hiba, hanem az, hogy nincs ott mellette az ige, mit van, amit nem úgy kaptál volna. És ott van az élvezetek rabsága is, a hedonizmus. Amikor ez van az első helyen az ember életében, és hiányzik mellőle az ige tanítása, mindent önmérséklettel, mindent mértékletesen, akkor ez is elnyomhatja az igét. Ez is elfojthatja az ige magvát. Tartsunk önvizsgálatot, testvéreim! Nincsenek ott ezek a tövisek az életünkben? Nem az a baj, hogy elnyomják az igét, és már nem halljuk, minden kegyelemből van. Minden gondotokat ő rá vessétek, és legyetek mértékletesek. Jézus tehát magunk felé is fordítja az igét, és önvizsgálatra hív minket. Miért fogyunk? Milyen akadályokat látunk? Mi a sikertelenségnek az oka? De az ige nem csak befelé fordítja a figyelmünket, hanem fölfelé is, az Isten felé. Mert az igében a magvető nem változtat a módszerén. A mai ember számol. Kiszámolja, mennyit fog belefektetni, és milyen lesz az eredmény. Milyen értéket fog belefektetni valamibe, és milyen értéket fog belőle kapni. Előrelátható, előrelátóan, pontosan ki akarja számolni. Mai szóhasználattal élve így mondhatjuk, mennyi az input, és mennyi az output. De a magvető, mintha nem akarna erről tudomást venni. Továbbra is hinti a magot. Pazarlóan hinti a magot. Tudja, hogy lesznek magok, amelyek az út szélére esnek, lesznek magok, amelyek a köves sziklás talajra hullonak, és tudja azt is, hogy lesznek, amelyek a tövisek közé hullonak. Mégis szórja a magot, mert tudja, hogy lesznek magok, amelyek a jó földbe hullonak. Mert a szeretet pazarol. A szeretet kapcsolat ad. Nem számol. Mert Isten pazarolja ránk az igét. És milyen jó, hogy nem számol. Milyen jó, hogy ilyen szeretettel fordul felénk. Ó, milyen régóta szórja már felénk az igét, a tanítást, a jót, az útbaigazítást. És talán volt a mi életünkben is olyan, amikor az ellenség kikapkodta azt. Nem is tudtuk megjegyezni, elfelejtettük. És talán volt idő, amikor sziklástalajra hullotta maga az életünkben, és nem Istenben bíztunk, hanem emberekben vagy önmagunkban. És talán volt idő, amikor a gondok takarták el Istent előlünk, vagy amikor a gazdagság nem hagyta, hogy meghalljuk, minden kegyelemből van, vagy amikor az élvezetek takarták el előlünk Istent. És milyen jó, hogy Isten nem hagyta abba az ige vetését, a magok szórását, hiszen elért hozzánk. Pazarlóan szórta, mert bízott benne, hogy jó földbe fog hullani. Hogy egyszer eljön annak az ideje is, hogy a mi szívünkbe is jó földbe hull majd az ige. Mert van jó föld is. A mi szívünkben is. A te szívedben is. És ezért van reménységünk. És ahol jó földbe hull az ige, ott az százszoros termést fog hozni. Ott hatalmas növekedés lesz. És Isten ezt a reménységet adja számunkra, amikor fölfelé nézünk. Azt a reménységet, hogy van jó föld a mi életünkben is. És szólja az ígét, pazarolja ránk továbbra is az ő gazdagító szavát, hogy jó termést hozzunk. Kedves testvéreim, Jézus a hozzácsatlakozóknak mond egy példázatot. Tanítja őket, vezeti őket, önvizsgálatra hívja, és reménységet ajándékoz. És most önvizsgálatra hívott bennünket is, és nekünk is reménységet ajándékoz. Talán lehetne ennek a magvető példázatnak itt és most az a címe, önvizsgálat és reménység a mi életünkben. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy csatlakozhatunk hozzád, hogy nem kell bolyognunk itt a földi élet útvesztőiben, hanem mi hozzád tartozónak valhatjuk magunkat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt megtehetjük úgy is, hogy olvassuk az igét, hogy kinyitjuk a Szentírást, hogy a népszámlálás alkalmával megvalljuk a hitünket, megvalljuk az anyanyelvünket, népünkhöz való tartozásunkat, adj nekünk bátorságot, felelősséget, és adj reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket, és önvizsgálatra hívsz minket. Az ellenség most is munkálkodik, hogy kivegye az életünkből a jót, az ige tanítását, az örökkévalót, az igazat. Urunk, segíts bennünket önmagunkat megvizsgálnunk. És ott van a mi életünkben a sziklástala is, amikor a bizalmunkat nem beléd vetjük, hanem talán a saját erőnkbe és más emberbe. És ott van az életünkben a tövises tala is, a gondok, a gazdagság, az élvezetek. Urunk, segíts meg, hogy önvizsgálatot tartsunk. Bűnbánattal és segítségkérően feléd forduljunk. Kérünk, könyörülj rajtunk. De köszönjük neked, hogy reménységre is lehet okunk, és reménységre biztat bennünket az ige, hiszen van negyedik féle föld is, a jó föld, amelyben a mag százszoros termést hoz. És köszönjük, hogy ez ott lehet a mi életünkben is. Adj nekünk álhatatosságot, jó reménységet, kitartást és hűséget, hogy ilyen gyümölcstermő legyen az életünk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te ránk nézve nem adtad fel a reményt, hanem hullattad ránk az ígét. Mint az eső öntözi a száraz földet, úgy öntözted a mi életünket is, oly sok tanítással, útbaigazítással. És köszönjük, Urunk, hogyha egy-egy ige meg is fogant bennünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, és eléd visszük a gondjainkat, különösen azt a gondot, amely most az egész világot terheli. Amikor a járvány terjedése által olyan sok ember élete megkeseredik, amikor olyan sok a beteg van, kórházi ágyon fekvő van, Urunk, eléd visszük ezt a nagy terhet, és rád tesszük, hiszen erre hívsz bennünket, minden gondunkat rád vessük. Kérünk, könyörülj rajtunk, és segíts meg, adj kiutat, gyógyulást, megoldást. Imádkozunk hozzád az egészségügyben dolgozókért, adj nekik bölcsességet, erőt és kitartást, a betegeknek gyógyulást, az elesetteknek támogatást. Hisszük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nem magunkért, hanem Jézusért, a te szent fiadért kérünk. Hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Befejezésül testvéreim a 274. dicséretnek az első, harmadik és negyedik versét énekeljük. A 274. számú dicséretünket énekeljük, az első, harmadik és negyedik verset, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Örülök testvéreim, hogy ezen a mai vasárnapon is együtt ünnepelhettük meg a hetedik napot, és együtt lehettünk Isten színe előtt. Szeretettel várom a testvéreket a jövő vasárnap is. Áldás, békesség!